Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Somodi Evelin.
Festmény.
Tihi Gyula képeiből nyílt kiállítás a Nemzeti Galériában. A festő poéta Tihi Gyula a Magyar Szimbolizmus Mestere címmel nyílt kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában a magyar szimbolizmus egyik kevésbé ismert alkotójának munkáiból. Tihi Gyula a század elő egyik legkülönösebb életművét hozta létre rövid pályája során. Művészete hol kifinomultan dekoratív, hol hátborzongató, mindig talányos, elgondolkodtató, nehezen felejthető. Szólt az 1920-ban mindössze 41 évesen elhunyt alkotóról a kiállítás sajtó bemutatóján az MNG főigazgató helyettese. Víg Anna Mária kiemelte, Tihi Gyula a képzőművészet mellett intenzíven érdeklődött a tudományok és az irodalom iránt is. Szépen induló karrierjét azonban megtörte folyton kiújuló súlyos betegsége. Tihi Gyulának életében mindössze egy saját kiállítása nyílt meg öccsével, Kálmánnal közösen, majd az MNG 1979-ben szintén közös tárlaton mutatta be a Tihi testvérek művészetét. Egy nagylelkű magángyűjtő adománya szolgáltatott alkalmat arra, hogy Tihi Gyula munkáiból most megnyílhasson az első önálló tárlat. Földi Eszter a mintegy 80 festményt, metszetet és grafikát felvonultató kiállítás kurátora hangsúlyozta, Tihi Gyula egy sajnálatosan rövid, de annál komplexebb életművet hagyott hátra. Festészetét és rajzi, grafikai munkásságát az angol és bécsi szecessziós mesterek Birdsley, Walter Crane és Klimt művei inspirálták, mégis a gépészmérnöki karon kezdte meg tanulmányait, melyeket szintén betegsége szakított félbe. Gyakori ágyhoz kötöttsége miatt fordult a történelmi festészet helyett a grafika felé, először fa, majd linoleum metszeteket alkotva. Haldokló tavasz című lapja 1909-ben a Műcsarnok csoportos kiállításán aratott komoly sikert, és ebben az évben jelent meg egy tusos üvegnaplója címmel grafikai albuma is. Tihi a következő években felhagyott a metszéssel, egyre inkább a tollrajzok felé fordulva, melyeket talán készülő tudományos fantasztikus regényéhez szánt illusztrációként. A világháború kitörése igen rosszul érintette lelkileg a sokat betegeskedő alkotót, akinek Jóslat című utolsó rajzciklusa, egyfajta a háború kedvező lezárásáról szóló tudományos fantasztikus gondolatkísérlet, mondta el Földes Eszter. Az eredetileg Tihi Gyula halálának centenáriumára időzített, ám a pandémia miatt most megnyílt kiállítás 2023. március 5-éig látható a Magyar Nemzeti Galériában.
Lemez.
Új filmzenei albuma jelenik meg az Oscar-díjas Hans Zimmernek. A Sony Classical kiadó ízelítőül egyúttal közre is adta a dupla lemez első számát, a három részes Last Samurai Suite című darabot, az Utolsó Samurai című filmből. A Hans Zimmer Live című dupla lemez az Oscar-díjas filmzene szerző legnépszerűbb darabjainak új feldolgozásait tartalmazza. Egyebek mellett az Oroszlán király, a Sötét Lovag, a Dunkirk, a Gladiátor és az eredet filmzenéi is újra gondolt változatban hallhatók majd a korongokon. Zimmer idén nyáron a koncert turnéján vette fel a filmzenei számokat. Az albumot 10 fellépés műsorából rögzítették, Zimmer maga is több hangszeren játszik a felvételeken, amelyen az Odesszai Opera zenekar és kórus is közreműködik. A dupla album március 3-án jelenik meg, és a streaming platformokon is elérhető lesz. Hans Zimmer Budapesten június 5-én a Papp László Sportarénában lép fel.
Történelem.
Sokszínű rendezvénysorozattal ünnepli a Skansen a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló egyezmény jubileumát. 48 szellemi kulturális örökség, számtalan népművészeti hagyományőrző fesztivál, koncertek, táncházak, bemutatók és workshopok várják az érdeklődőket egész évben a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, abból az alkalomból, hogy 2023-ban 20 éves a UNESCO szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló egyezménye. A Skansen Szellemi Kulturális Örökség igazgatósága által koordinált egész éves ünnepségsorozat olyan hagyományokat hoz közel, mint a lipicai lótartás, a kalocsai népművészet, a dunamenti halászat vagy akár a magyar cirkuszművészet. Az ENSZ nevelésügyi tudományos és kulturális szervezete 2003-ban fogadta el a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló nemzetközi egyezményt, amelynek célja a szellemi kulturális örökség elemek felkutatása és megőrzése. Az emberi közösségek az élő örökség sokszínűségét hordozzák, beleértve olyan gyakorlatokat, ábrázolásokat, kifejezésmódokat, ismereteket és készségeket, amelyek értelmet adtak és adnak ma is a mindennapi életünknek. Ennek az örökségnek a megélése és továbbadása hozzájárul a közösségek folyamatos életképességéhez, erejéhez és jólétéhez. A közleményben emlékeztetnek arra, hogy az egyezményhez Magyarország 2006-ban csatlakozott, végrehajtásának szakmai koordinálását a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség igazgatósága végzi. Február 18-án a Szellemi Kulturális Örökséget bemutató filmsorozat indul a közmédiában. A sorozat részei nem csak a néphagyományokat, a szokásokat vagy a technikákat hozzák közel, hanem az azokat megtartó és éltető kisközösségeket is megszólaltatják. A nézők olyan közösségekkel ismerkedhetnek meg, amelyek úgy viszik tovább a szokásaikat, hogy azok még a városba vagy külföldre szakadt fiatalokat is képesek egy-egy alkalomra hazahívni és ismét bekapcsolni a közösségi életbe. A Nemzeti Jegyzéken szereplő szellemi örökségeket bemutató szabad egyetemi előadás sorozat a Kossuth Klubban február 23-án az egyik farsangi hagyományunk megismertetésével, a Novai Remélés bemutatásával kezdődik. Bővebb információk a www.skanzen.hu weboldalon találhatók.
Film. Februárban kerül a magyar mozikba az Almafa virága. Február 16-án mutatják be a magyar mozikban az Almafa virága című magyar-vietnámi romantikus filmet, amely az első európai-vietnámi koprodukcióban készült alkotás. A napjainkban Budapesten játszódó történetben egy fiatal vietnámi lánya felnőtté válás küszöbén áll, ám nincs kibékülve azzal a jövővel, amelyet a családi hagyományok jelöltek ki számára. Magyarországra utazik, hogy kiderítse, mi történt annak idején a nagymamájával, amiről az asszony a mai napig hallgat. A lány titkor reméli, hogy a családi rejtély megfejtése a saját bizonytalanságait is segít megoldani. A Dunaparton találkozik egy fiúval, aki viszont az első pillanattól biztos benne, hogy a lány élete szerelme. Eközben az 1970-es évekbeli történetszálban egy vietnámi diáklány és egy fiatal férfi ütközik egymásba az Agrártudományi Egyetem folyosóján. Egyre komolyabbá váló kapcsolatukat azonban éberen figyeli az a felügyelőtiszt, akinek a feladata biztosítani, hogy a Vietnámból érkezett ösztöndíjasok ne akarjanak Magyarországon maradni, hanem diplomásként hazatérve dolgozzanak az országukért. A főszereplő Nari Nguyen születésétől kezdve Budapesten él, a mozi nézők először a Drakulics elvtárs című filmben láthatták. Az Európában élő vietnámi lányok szépségkirálynőjének 2011-ben választották meg. A férfi főszereplő Koltai Nagy Balázs a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház művésze. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült az Almafa virága forgatókönyvét, a rendező Szűcs Dóra és Dang Tan Bin közösen jegyzik. A producerek György Lea és Sipos Anna, az operatőrök Csepeli Eszter és Szilágyi Gábor. A filmben feltűnik mások mellett Sütő András, Juhász Jázmin, Dunai Tamás és Kálói Molnár Péter is. A zeneszerző Csengeri Dániel, a látványtervező Szabó Edina, a jelmeztervező Szűcs Edit, a hangmérnök Varga Tamás, a vágó Erdélyi Flóra. Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
2 évvel ezelőtt a 15 éves Scarlett Seattle-be utazott, hogy egy hetet eltöltsön az ott élő bátyjával. A fiatalány azonban a városnézést követő éjszaka nyomtalanul eltűnt. Hosszas nyomozás és téves jelek meg zsákutcák után a férfi már majdnem feladja a reményt, ám ekkor egy idős nő hosszú vonatútja alatt a hajnali derengésben megpillant egy lányt, amint fejvesztve menekül üldözője elől egy erdei tisztáson. Az asszony azt állítja, hogy a lány csakis az eltűnt Scarlett lehet. De vajon tényleg ő az? Érdemes-e minden veszélyt vállalni egy idős nő szavai miatt? Mark Edwards bestseller író könyvei eddig 4 millió példányban keltek el világszerte, ez az új könyve most magyarul is megjelent, Rohánszky Nagy Rékával, a fordítóval, a kiadó egyik vezetőjével beszélgetünk róla. Azzal kezdjük, szerintem mi a speciális, mi a különleges ebben a Nincs menekvés című könyvben?
Ez a könyv, ez a Ginkgo kiadó gondozásával jelent meg, aminek, mint ahogy mondtad, én a társtulajdonosa vagyok, és ezért nem csak fordítóként, hanem kiadóként is kapcsolódok ehhez a könyvhöz. És hát azt lehet rólunk tudni, hogy két évvel ezelőtti indulásunkkor a kiadónk egy fő irányvonalául a környezetvédelmet és a tudatos fenntartható életmód különböző témáit határozta meg. Így a megjelenő könyveink nagy részét e köré, az egyébként eléggé széles és nagyon izgalmas témakör köré építjük fel. Az elmúlt évben azonban úgy éreztük, hogy érdemes tágítanunk a repertoárunkat, és ezért nyitottunk például az igényes szórakoztató irodalom felé is. És ez a könyv annyiban speciális, és azért is örültünk meg neki nagyon, mert ez egyszer hozza a környezeti témát, mivel ugye a történetben központi szerepet kap egy képzeletbeli szélsőséges ökoterroristának mondható csoport, illetve annak tevékenykedése. Tehát ezzel illeszkedik a környezeti irányvonalunkhoz, viszont az egész egy fiktív, szórakoztató és elképesztően izgalmas thriller-regény köntösébe bújik. Tehát gyakorlatilag ezzel két legyet ütöttünk egy csapásra, hogyha mondhatom így.
Nem kell attól tartani, hogy mindaz, ami számotokra is nagyon fontos, mint kiadó számára, hogy az átbillen, mert hogy itt az ökoterrorizmusról van szó tényleg, tehát hogy a fenntarthatósággal, a bolygó jövőjével kapcsolatban olyan kijelentések hangoznak el a könyvben, amelyek relevánsak, meg érthetőek és fontosak, és halljuk nap, mint nap, csak hogy itt ugye fanatikusokkal van dolgunk.
Én nem gondolom, hogy a szerző valósan vagy tudományosan a környezeti aktivizmusról vagy a környezetvédelemről szeretne beszélni, hanem egyszerűen csak nagyon ügyesen a regényen keresztül felhívja a figyelmet egy szélsőséges jelenségre. Ugye van egy képzeletbeli ökoterrorista csoport, akinek a vezetője egy bizonyos Shannon nevű hölgy, aki egy fiatal, viszonylag fiatal hölgy, egyébként kinézetre törékeny, vékony és szimpatikus, de ugyanakkor ő tulajdonképpen egy nagyon bizonytalan és nagyon bántalmazott gyerekkorból merítve megpróbálta saját magát összerakni, és ilyen félinformációkból, meg belső hangokból kialakított magában egy elméletet, vagy egy elrendszert, és persze az információk a világban körülötte, ugye azt mondják, hogy igen, a világ nagyon nagy veszélyben van, és hogy mindjárt nagy világégés lesz, és az erdők, és minden, majd mindjárt tönkre megy, és mindenki meghal. És ő valahogy magára veszi azt, hogy neki ezt jóvá kell tennie, és meg kell próbálnia megmenteni a világot.
Militáns csoportot épít, tehát miközben a béke jegyében és a föld megmentése jegyében dolgoznak ők, vagy hát dolgozhatnának, a közben ugye fegyverhasználatra tanítja a fiatalokat.
Hát igen, tehát hogy ő egy nagyon diszonáns személyiség, és szerintem ez a diszonánssága, ez az, ami igazából őt nagyon szuggesztívé is teszi. Tehát, hogy ő, neki van egy elképzelése, ami elviekben pozitív lenne, hogy inkább mentsünk meg a világot, de ugyanakkor a saját belső ellentmondásaiból kifolyólag, meg a saját bizonytalanságából és az ő saját sérüléséből kifolyólag ő ezt teljesen agresszióba fordítja. És igazából nagyon határozottan és fanatikus céltudatossággal gátlástalanul leferolja maga körül a vélt és valós ellenfelei, tehát igazából ő nem egy pozitív hős.
Miközben tényleg csodálatra méltó, tehát hogy ugye az ember el tudja képzelni, hogy milyen ereje lehet az ő személyes jelenlétének, nem? Tehát nagyon igen, jól megmutatja ezt a szerző.
Igen, csak egy olyan ember, aki nem tudja az erejét pozitív módon használni. Sajnos.
Igen, és hogy mire jut ezekkel az elveivel, erről majd olvas mindenki, aki kézbe veszi ezt a könyvet, viszont arról, hogy miért megrázó ez a kötet, meséltem is már másoknak is erről a könyvről, és mondtam, hogy egy fölzaklatott állapotba került tőle az ember, különösen akinek van kamasz gyereke, mert hogy a szerző nagyon pontosan rávilágított, hogy mennyire befolyásolhatók ezek a fiatalok, szóval, hogy ez a fenntarthatóság, ez megint egy olyan ügy, a bolygó megmentése, megint egy olyan ügy, ami mellett hihetetlenül lehet őket manipulálni, nem?
Igen, és valóban itt a könyv központi alakja egy tínédzser korú lány, és több hasonló korú fiatal is feltűnik a történetben, és a szerző tényleg nagyon valóságszerűen mutatja be ennek a korosztálynak a nyitottságát és a befolyásolhatóságát, hogyha ugye találkoznak egy számukra vonzó témával, vagy ügyel, amihez őről azt gondolják, hogy ők bekapcsolódhatnak, és tehetnek valamit. Tehát ők igazából pozitívan visszanyúlnak ahhoz az ügyhöz, amiről belekeverednek. És nagyon érdekes, mert hogy ehhez szerintem hozzákapcsolódik a tinédzsereknek ez a meg nem értettség érzése, és a valahová tartozás vágyának a problematikája is, mert ez is szintén szerintem ez is mozgatórugója lehet az ebben a korosztályba tartozó fiataloknak a cselekedeteinek, és ezért válnak ők nagyon befolyásolhatóvá, és ezért húzhatók bele olyan dolgokba, amikről igazából először nem látják át, hogy mifelé is vezet. Úgyhogy igen, ez nagyon megérintett engem is.
Hol játszódik a történet maga? Ez azért is érdekes, mert ugye szóba kerül például a drogok legalizálása, a termesztés, a marihuána termesztése, és hogy lehet az, hogy bár bizonyos szempontból legális, de mégiscsak az alvilág határán mozognak azok, akik ezzel foglalkoznak, hogy vannak-e jogi kiskapuk?
A történetnek a nagy része az ugye Kaliforniában, Észak-Kaliforniában játszódik, ahol ezek a marihuána ültetvények vannak, és ugye ez egy hosszú múltat tekint vissza ott abban a térségben a marihuána termesztés. És számomra egyébként ez az egyik legérdekesebb és legellentmondásosabb téma, ami megjelenik a regényben, mert ugye ezek a farmok, ezek a múltban illegálisak voltak, manapság viszont legálissá váltak. Tehát ez a valóságban is így történt, tehát itt ez egy valóságmag a történetben, vagy a regényben magában. De itt a regényben úgy tűnik, hogy mégis nagyon kevesen képesek arra, hogy a működésüket teljesen letisztítsák és sallangmentessét tegyék, még ebben a legális környezetben is. Tehát igazából felmerül a kérdés, hogy egy egyszerű jogszabályi változás vajon elegendő-e ahhoz, vagy elegendő lehet-e ahhoz, hogy az emberek értékrendje is megváltozzon. És igazából a regény ugye azt sugallja, hogy nem. Mert hogy bár mindkettőre van példa a regényben, tehát van olyan farm, ahol teljesen legálisan és pozitív módon ugye termesztik és terjesztik a marihuánát, de a legtöbben a legálissá vált tevékenységet inkább más, sokkal jobban megkérdőjelezhető és elítélendő tevékenységek elhalástolására használják. Igazából itt nem elég, hogy az embernek a kezébe adnak egy eszközt, mert az, hogy azt az eszközt milyen ember kezébe rakod, az nagyon meghatározza azt, hogy ugye mit tesz vele, és utána mi lesz ebből az egészből.
Rohánszky Nagy Réka fordítóval beszélgettünk a Nincs menekvés című regényről, Mark Edwards könyvét a Ginkó kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.